Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez az Ez egy hivatal podcast, amit Udvarhelyi Tessz, a Gészabó Dániel és Törőcsik Edit készítünk közösen. Ezt az adást most csak én. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és a rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. Mai napon dr. Ésik Sándor László ügyvéd, LLM, MBA, DMM. A DMM az a kódja a Diétás Magyar Múzsa vezető főszerkesztő posztjának, a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Magyarországnak jelenleg több és jobb bürokráciára van szüksége. Ilyet ritkán szoktak írni. Nem csak nem divat, hanem a közbeszédben az az elfogadott, hogy na ez az, amit biztosan el kell törölni, mármint a bürokrácia. Mert ugye a bürokrácia az a pazarlás a köböm, és nyilván ehhez is mindenki ért ebben az országban, és én pedig soha egyetlen élő ügyvédtől nem hallottam még ilyen kijelentést. Erre te ezt írod. Hogyan jutott el erre a következtetésre? Mire alapozod?
Ez egy nagyon messziről indítható
ilyen
dolog.
Ilyen szeretek, igen, köszönöm szépen, messziről indítjuk.
Európát tele lehet rajzolni történelmi és kulturális határvonalakkal, amelyeknek semmi köze nincsen azokhoz az államhatárokhoz, amelyeket a térképen látunk. Ebben vannak viccesek is, tehát ugye a krumpli Európa és a paradicsom Európa, az olívaolaj Európa és a vaj Európa, de ha például megnézel egy román vagy lengyel választási térképet, a román választási térképen tökéletesen kirajzolódik a monarchiának a határa, lengyel választási térképen tökéletesen kirajzolódik az egykori német birodalomnak a határa, és egy ilyen vonal a sok között az a vonal, hogy meddig volt Európában a 18-19. Században megcsinálva a modern közigazgatás. Tehát például, ha Romániát megnézzük, akkor a általunk ismert ingatlan nyilvántartás telekkönyv az az erdélyi részen megvan, egykori román királyság is Havasalföld területén pedig a mai napig készül. De ugyanez Lengyelországban is a nálunk ismert cégnyilvántartás, ingatlan nyilvántartás, összes fajta közigazgatási dolog, az nagyon markánsan megvan az egykori osztrák-magyar és az egykori német részen, az orosz részen pedig úgy kellett hozzápótolni a 20. században. Ez a fajta történelmi örökség, ez magával hoz egy kulturális, nagyon csúnya idegen szó, mindsetet. Ezek, Európának ezeken a területein teljesen másképp állnak államhatalomhoz, korrupcióhoz, fejlesztéspolitikához, bármihez. Na most Magyarország történelmi örökségének egy elég keveset tárgyalt része az a közigazgatási történelmi örökségünk. Valamiért a magyar történelem oktatás olyan, hogy Mária Terézia és II. Józsefről le van írva a történelemkönyvben, hogy ők zseniális uralkodók voltak, de az viszont valahogy olyan a hozzáállásunk, hogy nem voltak nagyon cool történelmi szereplők, tehát 4. Béla, Mátyás király, Rákóczi Ferenc, Tököli, aki alapvetően felégette a Felvidéket, és pestis járvány, mert bocsánat, kolera járvány volt utána. Ők a cool személyiségek. Mária Terézia és II. József nem tartozik a cool személyiségek. Pedig II. József volt például az, ezzel a példával készültem, anticipálva ezt a kérdést, hogy ő volt az, aki az egyházi anyakönyvezést 1700-valahányban egységesíti. Tehát onnantól kezdve a katolikus plébánián, a református parókián, vagy éppen a zsinagógában ugyanúgy kellett, ugyanazon rovatok alapján kellett vezetni az anyakönyvet, és valamikor az 1800-as évek elejétől eleve fejrovatos anyakönyvet bocsátottak ki, az minden egyház, és abban vezették. De most, ha elindulsz keletre Magyarországról, akkor olyan 4-500 kilométeren belül, ahol vége az egykori monarchiának, leesel erről a fejrovatos anyakönyv térképről. Ott majd legközelebb a cári uralom vezet be valamiféle nyilvántartást, de elkezdődnek azok az országok, ahol az államhatalomnak vagy nincs képe arról, hogy éppen mi zajlik az országban, vagy valamiféle kulturális alapú becslések alapján határozza meg, hogy mi van az országban. De a Covid-járvány idején volt az egy hír, hogy az indiaiak nem tudják megmondani, hogy hány halottja van náluk a Covid-nak, mert egy másfél milliárdos országban kerekítési hiba 40-50-60 ezer halott, és egyébként sincs a nálunk ismert személyigazolvány, meg személyi szám, meg ilyesmi, hanem úgy valahogy megtörténik az oktatáspolitika, úgy megtörténik az egészségpolitika, hát abban az államban, ami ugye Indiában államokra oszlanak, hát ott éppen nincs. A másikban, ami egyébként egy brit garnizon volt, ott össze van írva, a szomszédban nincs összeírva. Én azért mondom, hogy Magyarország működésképtelen, jól szervezett bürokrácia nélkül, mert 300 éve hozzá vagyunk ahhoz szokva, nem 300, de majdnem 300 éve, hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy bármilyen problémának a megoldása úgy kezdődik, hogy a nyilvántartásból felkérjük, hogy akkor mi van, és aztán nyilván az adott politikai rezsimnek a hozzáállása dönti el, hogy most betiltunk valamit, vagy átírjuk a statisztikát úgy, hogy jó legyen. A bűnözés elleni küzdelmünknek az egyik gyönyörűsége az, hogy például mostanában magyar kormánnyal szemben elvárás, hogy küzdjön a korrupció ellen. Mit csinál a magyar kormány? Fogja, és az orgazdaságot, ami ugye az a bűncselekmény, hogy valahol ellopnak 600 méter részdrótot, és leadják a mélytelepet, akkor a mélytelep tulajdonosa orgazda lesz. Na ezt a bűncselekményt betolják a BTK-ban pénzmosás tényállása alá, tehát megszűnt az orgazdaság Magyarországos, már az a pénzmosás egyik változata, és jelentik az Európai Uniónak, hogy annyira küzdünk a korrupció ellen, hogy lám-lám, tavaly óta x százalékkal több pénzmosást lepleztünk le. Az agyunkban benne van, hogyha valamit hazudni kell, vagy ha valamit meg kell oldani, mindig azzal kezdjük, hogy manipuláljuk a nyilvántartást. Nem fogjuk azt fel, hogy a nyilvántartás, a hivatal, az engedélyezés, ezek a bürokratikus szavak, ezek mennyire az életünk részei, és mennyire nem tudunk nélküle gondolkozni. Gondolj bele, beüt Magyarországon a Covid. Az állam letolt gatyával várja a Covidot, hiszen szétverte az egészségügyi igazgatást, hiszen alul finanszírozottak a kórházak. Mi az, amit azonnal megcsinál az állam? Operatív törzset állít fel. Hiszen amire van hivatal, azt már elkezdtük megoldani. Bürokratikus gondolkodás. Nagyon, persze, a hivatalnál népszerűtlenebb dolog, tehát nagyjából a pestis járvánnyal, meg az ügyvédi irodákkal vetekszik a hivatalok népszerűsége.
Igen, de sajnos ez így van, igen, ezt tudjuk.
Semmit nem tudunk, egy lépést nem tudunk tenni anélkül, hogy állampolgárként, akik gyűlöljük a hivatalt, mert dögöljön meg a hivatal, mert sokára ad engedélyt, mert nem ad engedélyt, mert hiánypótlást küldenek, mert nem veszik fel a telefont, stb.
Nem dolgoznak.
Nem dolgoznak, egész nap mereztik a següket ott a hivatalban, és felveszik a pénzt, meg lakkozzák a körmüket, stb. Ennek ellenére, ha a magyarnak bármi baja van,
akkor oda megy.
Azonnal üvölt, hogy jöjjön a hivatal, hát kutyaszaros az utca, mit csinál az utcaseprő hivatal? A magyarban fel nem merül, hogy elsétáljon a boltba, vásároljon egy seprűt, azt összeseperje a kutyaszart. Nem. Üvölt, hogy dögöljön meg a pikó, mert a 8. kerületben kutyaszar van, és mit csinál a jegyző? Mit csinál a jegyző?
Az én álláspontom az szokott lenni ilyenkor, és be is szokott igazolódni, hogy aki leghangosabban reklamál
annak
azzal,
a kutyája szart oda.
Pontosan. Tehát, hogy csak ez sajnos, ugye ezt nem tudom bizonyítani, de a tapasztalataim azok, hogy mindig a leghangosabban reklamáló és számunkra feladatot előíró ember az, aki valójában ő maga hagyta ott a szart.
Hát ezért mondom, hogy persze az mindig egy nagyon népszerű politikai lózung, hogy küzdjünk a hivatal ellen, meg nyessük vissza a hivatalt, meg minek azoknak pénz, meg valójában ez az ország, tehát persze betilthatnád Kubában a szalszát, csak akkor is szalszáznának az emberek. Ugyanígy, hogy itt küzdeni a bürokrácia ellen. Ha egy működő országot akarunk Magyarországon, akkor egy rendben levő közigazgatást kell létrehozni, ami ugyanúgy népszerűtlen lesz, mint ahogy most népszerűtlen. Ugyanazok az attitűdök lesztek, csak az ország megműködni fog közben.
Örülök, hogy a Covidot hoztad föl, mert nekem a Covid volt az, ami pontosan megmutatta számomra, 18 évet töltök, most már 19 közigazgatásban, és a Covid volt az, ami megmutatta, hogy a helyi önkormányzatok és azoknak a hivatala az az egyetlen egy, ami nem impotens módon reagált a Covidra, hanem hogy fel tudta venni azokat a, el tudta látni azokat a feladatokat, fel tudta venni úgy a ritmust, hogy a lakóknak az igényeit ki tudtuk elég. Akkor volt ugye, hogy ki nem mehet a boltba, tehát hogy voltak ott, akkor a, ugye nem jártak a gyerekek a vodába, de az étkezést biztosítani kellett nekik. Szóval voltak ilyen elsőre ilyen megugorhatatlannak tűnő feladatok, hogy ezt hogy lehet megszervezni. És azért nem nagyon hallottam olyan önkormányzatról, ahol ezt ne sikerült volna megugrani. És ugye mi volt nekünk még a feladatunk? Minden nap napi jelentést kellett küldeni ugye a kormányhivatal részére azzal, mit csináltunk. És akkor ez ilyen, tehát hogy ők azt csináltak, hogy összegyűjtötték és továbbították az operatív törzsnek, tehát nyilván elveszett az információ, senkit nem érdekelt, hogy miért mit csináltunk. De hogy azért én azt láttam ebbe, hogy, hát, hogy igenis az erő abban, hogy a feladatot meg akarjuk csinálni, az ott van a helyi szinten, a helyi önkormányzatoknál.
Nyilván ez is fontos, de ha belegondolsz, és ezt is felírtam magamnak, hogy akarok beszélni erről ebben a podcastben, közigazgatásról az utolsó dolog, ami az emberek eszébe jut, az a rugalmasság.
Tudod, az a baj, hogy a közigazgatásról semmi nem jut az eszükbe, csak a bürokrácia meg az, hogy szar, hiszen az már maga a közigazgatásnak most egy része, nyilván tágan értelmezem, hogy fel tudtál szállni a trollira reggel. Tehát, hogy az. Az, hogy van járda, van úttest, van szabályozott forgalom. Tehát most csak a ma reggelt mondom. Nekem jött a vonat. Tehát, hogy ez is ugye...
Elütötted a vonatot?
Tessék?
Elütötted a vonatot?
Nem. Ja, nem úgy, hanem, hogy vártam és jött, és nem késett. Tehát, hogy ezek mind az gyakorlatilag, és most nyilván kiterjesztően értelmezem ezt, hogy mi a közigazgatás. Tehát az, hogy minden nap nagyon-nagyon sokszor találkozom átlagpolgárként is a közigazgatásra, de ezeket nem annak tekintem, hanem ezek olyan dolognak, amit észre se veszem, hogy ezek megtörténnek. Az, hogyha késik, azt igen.
Ez olyan, mint az egészség, hogy akkor tűnik fel, amikor nincs. Visszatérve a rugalmasság kérdésére, tehát ha asszociációkra késztetünk valami átlag polgárt, hogy írja le, hogy mi jut eszébe a közigazgatásról, van rá egy nagyobb összegű fogadásom, hogy a rugalmasság, azzal a szóval nem fogunk találkozni. De ha belegondolunk, közigazgatási kultúrának, ez most nagyon elvont lesz, van egy absztrakt vetülete, miszerint adminisztrálni tulajdonképpen mindent ugyanúgy kell. Persze, nagyon sok különbség van az egyes kis különbségek, de az alapok egy adott közigazgatási kultúrán belül ugyanazok. Volt nektek egy adásotok, megnézegettem, mikor meghívtál, közigazgatás szerepéről a holokausztban. És ez egy nagyon morbid példa, de ha ebből a szempontból vizsgáljuk meg, akkor azt látjuk, hogy szigorúan adminisztrációs szempontból majdnem mindegy, hogy embereket vagy szarvasmarhákat hajtok a vágóhídra. Adminisztrálni ugyanúgy kell a ez egy borzasztó morbid példa. Tulajdonképpen minden más területre is igaz. Tehát amikor az államot éri egy sokszerű kihívás, például a Covid, akkor az első, miután mi egy bürokratikus alapokon nyugvó állam vagyunk, az első reakció az, hogy azok az emberek, akik az államot igazgatják a mindennapokban, azok alkalmazzák rá ugyanazt a módszert és tudást, amit minden másra alkalmaznak. Tehát ha hirtelen el kell kezdeni, szép szavunk van rá, felfektetni egy nyilvántartást arról, hogy melyik tanárok vállalják azt, hogy otthon egy webkamera előtt ülve vállalnak matekkor repetálást, mert ezeknek majd fogunk egyszer adni valami pénzt azért, de hogy adnunk, de tegyük fel, hogy ezeknek egyszer fogunk adni valami pénzt azért, hogy ők a Covid alatt a webkamera előtt ülve matekkor repetáltak. Kell csinálni egy nyilvántartást, akkor meg kell nézni egy másik nyilvántartásból, hogy aki jelentkezett, hogy ő matek órát akar tartani, az tényleg matek tanár-e. Akkor el kell kezdeni írni, hogy hány matek órát tartott meg, ha egyszer ki akarjuk fizetni. Akkor azt valahogy le kell ellenőrizni, az ellenőrzés eredményét a nyilvántartásban fel kell tüntetni, és a semmiből előugrik a második József fejrovatos anyag, ami felül a rovatok, alul a bejegyzések, és az oldal alján pedig piros tollal a főnök jóváhagyó ellenjegyzése és pecsétje, meg ha olyan van, ha fizetünk is ezeknek a tanárőknek, akkor a pénzügyi ellenjegyzőnek az ellenjegyzése és pecsétje. És ugyanezt elmondhattam volna egy nukleáris szennyeződés katasztrófa esetéről is, akkor is valaki kivonul, elkezd írni, hogy hány ember ment ki nukleáris hulladékot sepregetni az utcára, stb. Úgy, tehát ez a módszer mindenre ugyanaz. Ahogy a holokausztra, ahogy a Covidra, ahogy az összes többi ilyen sokszerű történelmi eseményre, a közigazgatás mindig ugyanúgy reagál. És ez tulajdonképpen megbízhatóvá teszi az államot. Valamilyen közigazgatási reakció lesz. Ha valami biztos ebben az országban, az az, hogyha valami, bármi jó vagy rossz dolog történik, és azzal a politikának valamit kezdeni kell, fog alapítani rá egy hivatalt. Nézd meg, a magyar kormánynak jelenleg van 150 kormánybiztosa, meg kormány megbízottja, meg miniszterelnöki megbízottja, meg elnöki megbízottja. Ezek óriási pótcselekvések, hiszen mit csinál a magyar kormány? Hát létrehozok egy hivatalt, varázsol, és majd az valamit csinál, és valamilyen hivatali dolog ebből lesz, és akkor azt majd meg lehet mutatni az állampolgárnak, hogy látod, a hivatal kimutatta, hogy van eredmény. Tehát, hogy a KSH is kimutatja, hogy Magyarországon 600.000 forintot keres mindenki, legalább. Ez egy mélyen belénk kívódott dolog, de a lényege az, hogy van a kezünkben. Nekünk nem kell imádkozni, mint egyes tőlünk keletebbre levő országok, ahol a Covid idején a keresztet csókolgatták. Nekem semmi bajom azzal, ha valaki vallásos, és úgy gondolja, hogy jobb lesz attól neki, hogy a keresztet csókolgatja, de más reakció nem volt. Nálunk meg rosszul, szervezetlenül, lassan, de a közigazgatás, ahogy mondod egyébként, az utolsó funkcionálisan meghagyott része az önkormányzatok, felvette a ritmust és reagált. Egyszerűen naivság elvárni az, hogy Magyarország bármilyen problémára másképp fog reagálni, mint bürokratikusan.
És a jelenlegi jobb és több bürokráciára van szükség, te hol fognál ehhez hozzá? Jó, most nem egy ideális világot képzelünk el, ahol mondjuk a magyar államnak mondjuk például van környezetvédelmi minisztériuma, meg van pénzügyminisztériuma, tehát hogy most visszatérve arra az, hogy nem kormánybiztosok, meg ilyesmik van, ilyenekkel van tele. Tehát, hogy most ebben a keretben, ami jelenleg van, te hol kezdenéd, és mit csinálnál?
Hát ott kezdeném, igen, ahol te mondtad.
Jó, akkor onnan most eljövünk, elugrunk onnan, akkor más mi az, ami...
Nem, de nem, tényleg ott kell kezdeni. Nem lehet máshol elkezdeni. Ugyanis ez a fajta közigazgatási gondolkodás, ez végig kísér minket az elmúlt 200-300 évben. Mondok egy példát, egy büntető ügyemben, de pontosabban egy polgári ügyemben, felmerült az, hogy valamilyen áruk egy csehországi lopásból származnak. És a bíróság beszerezte a csehországi büntetőügy iratait, amik ékes cseh nyelven voltak, ilyen rossz fénymásolatban. Kinyitottam a cseh büntetőaktát, a pivó az egyetlen szó, amit csehül tudok mondani. Ennek ellenére tökéletesen értettem, hogy mi van az aktában. Tehát ahogy lapozgattam, tudod miért? Mert ugyanannak az osztrák-magyar rendőrségnek az utódai.
Az alaki követelmények azok ugyanazok. Hát igen. Tudtad, hogy mi hol van.
Hát ugye eleve az Interpol annak idején azért alakul meg, mert Bécsben ott van a Monarchia központi bűnügyi nyilvántartója, ahol nyilván vannak tartva a román meg a cseh bűnözők is, meg a lengyel bűnözők egy része is. És a Kisantant, ami egy kanálvízben meg tudná folytani a magyar meg a osztrák kormányt is, a legnagyobb barátságban összeül velük bűnügyi együttműködni, mert nem működnek a bűnügyi nyilvántartó nélkül. Tehát ez a hagyomány, ez velünk van. És én ezt nagyjából a Gyurcsány kormány kapálózásának, tehát ilyen 2006-2007 környékére teszem, amikor elkezdődik ennek az aktív szétverése, és aztán az Orbán kormány pedig ágyúval lő erre a közigazgatási hagyományra. Amellett, hogy kinevezi ezt a sok kretént ilyen-olyan kormánybiztosnak, a legnagyobb csapást szerintem ott méri, hogy a közigazgatás országos szintjét átalakítja. Nyilván nem neked magyarázom, hanem a hallgatóknak, hogy amielőtt az Orbánék közigazgatási reformja megtörténik, azelőtt ugye a kormánynak vannak szakminisztériumai, és a szakminisztérium mellett működik egy-egy országos hatóság. Talán a leggyakoribb, amivel találkozott a kedves hallgató, az a ANTS, meg az oktatási hivatal, esetleg a hatósági állatorvosok. Tehát, és ezek az országos hatóságok, ezek fenntartanak megyei irodákat, és ha helyben, ugye ez is egy óriási változás, amikor te is, meg én is jogi egyetemre jártuk, akkor megtanultuk, hogy a jegyző az mindennek az alfája és az omegája. Ha valamire nem tudjuk, hogy kinek van hatásköre, akkor annak arra a jegyzőnek van hatásköre.
Ez mondjuk most is így van. Csak szűkebb körben,
csak jóval szűkebb körben. De fun fact, hogy egészen, tudom én, 15 évvel ezelőttig a jegyző volt jogosult tolmács igazolványok kiállítására, és ezt ilyen családi okokból tudom, magyar bíróságok még nem tudják, hogy ezelőtt vagy 10-15 évvel el lett törölve a tolmács igazolvány intézménye, is kérnek tolmács igazolványt. Azok a tolmácsok, akik már akkor tolmácsoltak, azoknak van tolmács igazolványa.
Váláskor, vagyis hát házasság felbontásakor nagyon sok bíró még most is elmondja a feleknek, hogy most nyilatkozzanak arról, hogy kinek mi lesz a neve, és akkor utána majd a válási papírokkal kell menni a anyakönyvi hivatalba. Tehát ez is vicces, hogy én már nem is emlékszem, hogy mióta nem így van, nagyon régóta, szerintem 15 éve biztos, és még mindig jön valaki, aki hát, hogy írjam át a nevét, mint anyakönyvvezető, írjam át, mert hogy már a papírban ez van.
Kormányablakba tessék át feladni,
nem? Nem, anyakönyvhivatalba kell, csak nem kell hozzá. A házassági nevet akkor változtatod meg a házasság fennállása alatt, amikor akarod, és olyanra, amilyenre akarod. Tehát nyilván a jogszabályi keretek között, tehát hogy nem lehet székné, hogyha nem úgy hívnak. Tehát nem tudsz ilyenet fölvenni, de a házasság felbontása után is. Tehát, hogy nem függ a válástól a névviselés, a házassági névviselés, és a bíróságon ugyanígy akkor le vannak maradva a tolmács igazolvánnyal is.
Igen, ez egy kitérő volt, de egyébként így belegondoltam, hogy így befáradok a tiszamogyorósi önkormányzathoz egy frankónak tűnő norvég nyelvvizsga papírra, hogy vegyenek fel engem a tiszamogyorósi norvég tolmácsok jegyzékébe.
Lehet, hogy fölvennének.
És... Na jó, tehát, hogy...
Ha van ezt, a kollégának elkezdenek szaladgálni, hogy van-e ilyen, és mikor kiderül, hogy nincs ilyen névjegyzék, akkor mondják, hogy lehet, hogy nem, mert ha nincs ilyen, akkor gyanús lesz, hogy akkor nincs hova fölvenni.
Igen, de az a közigazgatás, ami szét lett verve, az erre fel volt készülve, hogy a jegyző az a frontkatona, akit a legnagyobb baromságokkal keresnek meg, hiszen a különösen vidéken és különösen inkább falusi környezetben jegyző az a nagyon kevés kötelezően diplomás ember egyike a környezet, ugye a tanárok, a patikus, az orvos és a jegyző, most tanár már nincs, a doktor úr tavaly meghalt, és azóta is kiadó a praxis, a patikát tavaly bezárták, és ilyen furgon jön egy héten egyszer a gyógyszerekkel, maradt a jegyző meg a pap, akinek van diplomája, és te nyilván a jegyzőt keresik meg az összes hülyeséggel, és a jegyzőnek van ez az első szűrő funkciója, hogy akkor próbáljuk meg a jogot alkalmazni arra a problémára, ami ide megérkezett. Mellesleg ebben a tekintetben ugyanazt csinálja, mint az ügyvéd. És a szétverés előtti közigazgatás az fel volt arra készülve, hogy a jegyző hoz egy valamilyen határozatot, biztos a legjobb szándékkal, legfeljebb, nem a legjobb szakmaisággal, hiszen az egyik jegyző jobban értette az építésügyhöz, a másik meg az állategészségügyhöz, de valami határozatot majd hozni fog. És erre volt az, hogy akkor jöjjön a megyei állategészségügyi, oktatási, közegészségügyi, földmérésügyi, mezőgazdasági, bármilyen hivatal, ahol viszont már biztos, hogy szakmai határozatot tudnak hozni, és aminek a határozata ellen fellebbezni lehet az országos ugyanilyen hivatalhoz, ahol viszont már 100%-os szakmai lesz a határozat, hiszen ők a szakma, tehát ők mondják meg, mi a szakma, tehát amit csinálnak, az szakmai. Ez a jó öreg, akinek az úr hivatalt adott, az észt is adott hozzáállás. De ez biztosította azt, hogy előbb-utóbb minden ügy megtalálta azt a szintet, ahol meg azt a döntéshozót, akinek egyrészt volt szakmai felkészültsége, másrészt ismerte az országos gyakorlatot, és ilyen alapon a magyar közigazgatás minden nyűgje és nyilai ellenére egységes tudott lenni, hiszen előbb-utóbb valahol megtalálta a szakmai csúcsszervet az ügy, ha olyan volt a természete, és majd Budapesten legfeljebb helyre tették. De már Nyíregyházáról feltelefonáltak Budapestre, hogy gyerekek, jött itt egy ilyen érdekes ügy, ezt a két megoldást tartjuk elképzelhetőnek, biztos, hogy fellebbezni fog az ürge, aki ezt az ügyet elindította, szerintetek melyik a jó? És akkor az A és a B közül megmondták, hogy igen, volt egy ugyanilyen ügyünk Zalából múlt héten, akkor azt már megfellebbezték, abban az A megoldást fogjuk dönteni, döntsétek ti is az A-t. Jó, egységes Zalában és Nyíregyházán a magyar közigazgatás. Ugye emellé létezett a közigazgatási bíróság intézménye, ami viszont nem volt szakmai bíróság, hanem jogi bíróság volt, mert milyen legyen szegény bíróság, ami azt vizsgálta, hogy közigazgatás minden szintje az a jogi, egyrészt a formális jogi kereteket, másrészt meg az ilyen méltányosság, meg hasonló elvont jogi fogalmakat betartva járt el. És ez egy kristálytiszta rendszer volt, mindenki tudta, hogy mi a dolga. És ezt 2012-től kezdve az Orbán kormány teljesen átgondolta. Az új rendszerünk az, hogy a jegyzőt megszabadítjuk 100 millió hatáskörétől, egy részének a jegyzők a kezüket összetéve örülnek, hogy nem azzal kell foglalkozni, de a egyúttal önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokat átcsoportosítjuk a járási kormányhivatalba, ami egy eléggé előzmények nélküli dolog, mert ugye az előzménye az a szolgabíró lenne, de a szolgabíró viszont egy megyei alkalmazott volt, nem országos alkalmazott volt. De átcsoportosítjuk a járási kormányhivatalba, és ez elvileg lehetne egy jó szakmai gondolat. Csak az a baj, hogy ennek nem szakmaiság volt az indoka, hanem az, hogy a járási kormányhivatal az egy a létéért rettegő kormánytisztviselőkből álló abszolút kontrollálható valaki.
Politikai temetőnek hívják, amúgy itt a szleng az az, hogy tehát aki sehova nem jó, az oda jó lesz.
Igen.
Politikai kifizető
hely. Mondjuk egy X párti önkormányzat jegyzőjéthez besétál, mi vajbasznádon valahol a Y párti képviselő leordítani a haját, hogy te hülye, mit képzelsz, miért hoztál ilyen döntést, akkor ideális esetben kisétál az irodájából az X párti polgármester, és megkérdezi a Y párti képviselőt, hogy te meg mi a francot keresel itt, takarodjál, ez nem a te hivatalod. Itt mi meg vagyunk választva, és ez az én jegyzőm. De most ugyanezt a kormányhivatallal nem lehet megcsinálni, besétál oda a kormánypárti képviselő, lecseszi az ott talált embereket, utasítást ad nekik, és azok nem tudnak hova szaladni, hiszen a képviselő úr a kormánypárti képviselő. Tehát, hogy ennek ez volt az alapvető indoka, de ettől ez még akár működhetne is, viszont ott lett az egész megmérgezve, szétrombolva, stb., hogy az országos hatáskörű szerveket először elkezdték összevonogatni, aztán megszüntetni, aztán hozzácsapni valamihez, aztán elszedni valamitől. A nagyjából a Bach korszak óta kikristályosodott szervezetet vertek szét, és mondták azt, és mindenki felszokta ródni, hogy én miért beszélek csúnyán a Múzsán, Vargazséről, meg Patyiról. Most azért beszélek róluk csúnyán, mert az ő világra szóló ötletük volt az, hogy megszültetjük a közigazgatási rendes jogorvoslat rendszerét, és minden olyan ügyben, ami nekem nem tetszik, majd forduljak a közigazgatási bírósághoz, ahová bíróként majd jól beintegráljuk az országos hatásköri szervek jogi főosztályát, ahol általában azért szakvizsgázott jogászok ültek, és hogy a bíróság majd szakmai bíróság lesz. Na most, ha van valami, ami a magyar jogi hagyománytól idegen, ez a szakmai bíróság. Magyarországon jogi bíróság van. Nincsen haditengerészeti bíróság, vagy tengerészeti bíróságunk, ahogy a tengerrel bíró államoknak van, és az ott azért van, mert a bíró az kívülről azonnal megmondja, hogy egy 53 ezer bruttó regiszter tonnás hajó az hány méter merülésű kapásból, és fejből tudja az ezzel kapcsolatos táblázatot. Magyar bíróval szemben sosem volt ilyen elvárás. A magyar bíró feladata mindig is az volt, hogy a jogot alkalmazza, és az, hogy annak a hajónak hány méter a merülése, azt megmondta az ezzel foglalkozó szakmai hivatal, és ha a szakmai hivatal azt mondta, hogy az 53 ezer tonnás hajónak 18 méter a merülése, akkor annak 18 méter a merülése. Most ehhez képest létrehoznak egy olyan bíróságot, aminek az lenne a feladata, hogy 8.30-tól 10 óráig kitűzött tárgyalásán bírálja el állategészségügyi engedélye annak a tehenészetnek jogszerűen lett megtagadva, vagy nem, és nem csak a határidők betartása, hanem a nem tudom én milyen baktérium tenyésztés eredményét is értékelve, majd 10 órakor menjen el pisilni a bíró, és 10 óra 5 perckor kezdje meg azt a tárgyalását, amelynek a témája az, adott iskolának a működési engedélye az jogszerűen lette visszautasítva, és, vagy elutasítva, és nem csak azon az alapon, hogy határidők és papírok és mit tudom én, hanem azon az alapon is, hogy helyese az XY módszert alkalmazni a diszlexiás gyerekek oktatására, vagy nem. A magyar bírónak 300 éve nem dolga állást foglalni abban, hogy az X vagy az Y módszer a jó arra, hogy diszlexiás gyerekeket oktassunk, azt megmondja a szakmai szervezet. Na most a bíróság kapott egy olyan feladatot, amit még a frissen bevont bírákkal sincs, de sem képes elvégezni. Megszüntették azt a jogorvoslati rendszert, amelyik egyébként képes volt ennek az elvégzésére, és a frontvonalat, az első fokot pedig a jegyzőktől áttették a világ legimpotensebb hivatalához, a járási hivatalhoz, meg a tankerülethez, ami a járási hivatalnál is rosszabb dolog. Na most ezt nem lehet javítani, ezt a rendszert. Nem lehet megreformálni ezt a rendszert. Atombombával kell megsemmisíteni, a helyét klórmésszel alaposan fertőtleníteni, és utána visszacsinálni olyanra, ami erre működött. Ez egy sikertelen reform, ami az ország működési gondjainak a 80%-át okozza. Nincs reform, ezt nem lehet. Ez tényleg nem lehet egy 1780 óta létező, sőt 1740 óta létező hagyománnyal szembe menni. Ez egy tévedés volt, amit egy ilyen reform elképzelés ilyen cukormázával öntöttek le, holott ez egy ilyen hadonászó, toporzékoló, hisztiző reakció volt arra, hogy a bürokrácia a legszervilisebb változatában is lassítja a korrupciót és a lopást. A bürokrácia tud korrupt lenni, tehát hogy amennyi bombont hordtam én egyetemi tanszékek adminisztrátorainak annak idején, ezt hagyjuk is.
A bombon belefér az ajándékozási szabályzat szerint.
Szóval...
Attól függ, hogy esetleg csináltad-e azt is, hogy a bombonnak a hátuljába...
Nem.
Mert ugye az a... Attól függ, hogy melyik bombont értem, mert van a bombon-bombon, és van a bombon borítékkal.
Nem, én nekem már akkor is megnyerő mély hangom volt. Fel voltak írva a névnapok, és virágot is csókolom Erzsike néni.
Wow.
Szóval...
Wow. Tudni kell kezelni a... Már akkor a bürokráciát, úgy látom.
És...
Amúgy miért kellett?
Hát, ha valami, akkor a Pázmány jogi kara az életre készít fel.
Ja, értem. Azt nem tudom, én Szegedre jártam egyetemre.
Az olyan volt, hogy mondok egy sztorit. Kirényi Géza professzor, egykori alkotmánybíró, nagyon nagy kedvencem volt az öreg. Azok közé, az emberek közé tartozott, akik feltétlen és szégyen nélkül imádattal fordultak saját maguk irányába. És...
Ez a csodálkozom, hogy ezt mondod, hogy hát én csak ilyen jogászokat ismerek általában, de az is csodálkozom, hogy ez meglepődsz.
De a szégyen nélkül, tehát ő ki is mondta? De egy óriási koponya volt, és neki a óriási veszőparipája volt az, hogy egy jogász az tudjon bánni a közigazgatással. Ismerje a kulturális kódokat, jól legyen megfogalmazva a beadványa, mert egy jól megfogalmazott beadvány akkor is átmegy, ha tartalmilag rossz. Egy tartalmilag jó beadvány a kukában végzi akkor is, ha nincs szépen is jól megírva. És hát volt egy ilyen kötelezően választható előadás, ami mit tudom én, miről szólt, valami fidesznyik államtitkár tartotta, soha nem vettem részt ezen az előadáson, egy ismerősöm írt fel állandóan a katalógusra, és hát a tanár úrral, aki valamiféle államtitkár volt, alá kellett volna iratni az indexet fél év végén. Tanár úr a aláírásra nyitva álló, mit tudom én, kéthetes időszakból 10 napot külföldön töltött. Állítólag az utolsó előadáson ezt ő mondta is, és másnap mindenkinek aláírta az indexét, miután én soha nem vettem részt ezen az előadáson, nekem nem volt aláírva az indexem, és a tanulmányi osztályon közölték, hogy hát, fiatalember, akkor ez fél év ismétlés lesz, hogy akkor még nem volt kreditrendszer. Felment közjogi intézetbe, aminek a vezetője volt az öreg killer, hogy benn van-e a Kirényi professzor úr. Bekopogtam az ajtaján, jó napot kívánok, professzor úr, a tanulmányi és vizsgaszabályzat XY pontja alapján mi szerint a tanszékvezető, illetve az intézetvezető a tanszék bármely oktatójának a aláírását pótolhatja. Szeretném önt megkérni arra, hogy az ilyen-ilyen alternatív előadás aláírását szíveskedjék megadni. Elkértem a tanszékről a jelenléti évet, itt vagyok felírva az összesen. Szeretném, ha ezt a professzor úr megtenni. Milyen hatáskörömben eljárva? Mondom, hát az intézetvezetői hatáskörében, professzor úr. Na jó, adja ide az indexét, aláírta. Tehát, hogy mi még azt tanultuk, hogy ezeket a trükköket, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy bemenni egy hivatalba, és bármit elintézni, hogy a ügyvédi igazolvány kis műbőrtokjában az igazolvány alá bedugva mindig legyen illetékbélyeg, hogy azzal ledobjanak ki, hogy nem tudunk illetéket leróni. Mert az első dolga, hogy megpróbál azzal kidobni az ügyintéző, de nem engem, mert nálam van illetékbélyeg. Tehát, hogy ilyen és ehhez hasonló trükkökre, és ez az a kultúra, ami mára megsemmisült. Tehát, hogy ha megkeres valaki, menjek már be egy hivatalba és intézzek el valamit, hiszen én vagyok az ügyvéd, aki bemegy egy hivatalba és elintéz dolgokat, amit az átlagföldi halandó nem tud elintézni. Én nagyon jól tudok bürokratául. Tehát én egy bürokrata magyar tolmács is vagyok. De már nem találkozok a bürokratával. Mert megszűntek azok a hivatalok, amelyeknek tényleges hatásköre van valamire. Ezzel nem tud az átlag ügyet intézni vágyó ügyvéd mit kezdeni. Írjon levelet, adjon be egy beadványt, felterjesztjük a jó ég tudja hova, ahol meglepve értesülnek arról, hogy ez is az ő hatáskörük, mert nem tudják, mi az. De nem tudják az emberek, hogy ez mennyire nagy probléma. Ez ugyanakkor a probléma, mint hogy a kórházban málik a vakolat, vagy hogy az iskolában nincs angoltanár. Csak mint a bírósági meg a közigazgatási rendszernek a problémáiról az emberek akkor szereznek tudomást, ugyanúgy, mint ahogy a kórházban máló vakolat akkor kezd zavarni, ha be kell feküdni a kórházba. Ez is ugyanilyen, csak...
Azért a közigazgatásra gyakrabban találkozol, mint azért a kórháza fekvés remélhetőleg alapértelmezett esetben. Én meg még az én tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogyha valaki eljön egy hivatalba, például hozzánk a polgármester hivatalba, és valamit elint, azt alapnak veszik, az az alap. Tehát az a norma. És a probléma, ugye, hogyha valami nem úgy van, nem azt kell csinálni, nem jó helyen van, akkor lesz az ember ettől frusztrált, és akkor ugye az egész közigazgatásra kivetíti, hogy nagy szar, mindenki hülye. Miközben igazából az alapműködésünk az az, hogy kiszolgáljuk az ügyfeleket, tehát, hogy megkapják azt, amit szeretnének. De hát nyilván van olyan, amikor rossz helyre jött az ügyfél, csak ő ezt nem úgy fogja megélni, hogy ő jött rossz helyre, hanem hülye volt az, aki azt mondta, hogy rossz helyre jött.
Igen, de ennek az ügyvédség egy része, nagy része ebből élt, hogy utána ez berohan hozzám, hogy azok a hülyék kidobtak a hivatalba, mit csináljak, adja ide a papírt, amit kapott. Jó, ezen van egy ügyszám, van egy ügyintéző, elolvasom, hát ezt bizony el tetszett cseszni. Felhívjuk az ügyintézőt, és megkérdezzük, hogy fellebbezzük meg, és a fellebbezésünket saját hatáskörben majd kijavítás iránti kérelemnek tekinti és kijavítja, vagy azt mondja, hogy ezen az ügyszámon már nem tudja elintézni, hagyjuk a fenébe, ne fellebbezzük meg, adjuk be újra. Telefon felvesz, kezi csoklan dr. Ésik Sándor ügyvéd vagyok, itt járt nálam Gipsz Jakab, mondom az ügyszámot, mondja ügyvéd úr. Ta-da-da-da-da-da. Ez egy mint amikor egy nagyon jó összeszokott táncosokat néz az ember, akik pontosan tudják, hogy a másik mit fog mozdulni, és reagálnak rá. És ez egy ilyen tánc volt régen, és ez tökéletesen megszűnt. Nincs. Nem lehet már csinálni. Szétverték a hivatalnok réteget. Azzal kezdték 2011-ben, hogy a köztisztviselői státuszt szétverték. A köztisztviselői státusz Franciaországban is, meg Németországban is, hiszen kitől tanulja a monarchia a saját közigazgatását a németektől és a franciáktól, meg ilyen rengeteget fel is talál mellé. Egy német beamte, ugye a német köztisztviselő, az egyrészt elég sok pénzt keres, másrészt van nekik egy mondásuk, hogy ha nem kapják rajta, hogy ezüst kanalat lop vagy embertől, akkor nem veszti el a státuszát. Tehát nyilván, ha nagyon rosszul csinálja a dolgát, akkor előbb-utóbb elrakják valami olyan helyre, ahol nem okoz semmilyen nagyobb kárt, de hogy az a fajta közigazgatási öntudat, és itt hosszan lehetne Max Weberről beszélni, aki ezt jól feldolgozta, meg az ő elmélete, vagy az összes közigazgatásról szóló európai elmélet az vagy imádja, vagy utálja Max Webert. Tehát, hogy Magyarországon jó bürokrata, azt mondom, hogy a jó bürokraták közül a legfiatalabbak 45 évesek. A jó bürokraták derékhada az meg nyugdíjba készül, vagy nyugdíjba ment. Alig várja, hogy meglegyen a 40 szolgálati éve, ha nő, és akkor akár, mit tudom én, 61-2 évesen már fejvesztve meneküljön. A férfiak infarktust kapnak, és már nincsenek ott. Tehát, hogy az a fajta ügyintéző réteg, akivel ezt lehetett csinálni, az nincsen. Ennek lehetne egy napos oldala is, már amennyire azt inkább, hogy az érme másik oldala, hogy tök jó ilyen modern informatikai dolgokat lehetne bevezetni, automatikus döntéshozatalt, stb. Nem tudom, egyszer elkezdtem összeírni azt, hogy hányféle elektronikus felületen kell érintkezni a magyar állammal.
Tehát mint magánszemélynek, vagy mint ügyvédnek?
Mint ügyvédnek. Tizenvalahánynál feladtam.
Én ezt akkor, amikor én egy kis településen voltam jegyző, akkor írtam össze, akkor 40 valamennyi volt, ami a különböző szakterületekhez tartozó online felületek, amiket kellett használni.
Mindegyikhez külön regisztráció.
Így van. Külön kód, külön belépés.
És a nem tudom én milyen bizonylat bonyolító hivatal online felülete az a 172-vel ezelőtti már nem tábogatott és pedopornovírus kitett Java verziót használja.
A Akányról beszélünk?
Az AIK, általános nyomtatvány kitöltő.
Az horrorisztikus élményem volt.
Azt azóta megcsinálták, azt a biztonsági
rést. Két éve nem láttam a felületet, változott valami rajta?
Nem, semmi, csak valamelyik biztonsági rést betömték, de hogy szóval eleve egy ügyvédi irodában nekem van egy tizenvalahány éves Dell laptop, amiben egyrészt az a Windows fut, ami nincsenek biztonsági frissítések, mert bizonyos felületek nem működnek, mert letiltja őket az új biztos. Bele kell menni a böngészőbe, és egyedi kivételeket kell megadni. Most én tudok ilyet csinálni, csak elképzelem a 58 éves ügyvéd kolléganőt, akihez egy héten egyszerű az informatikus letölteni az e-maileket, hogy ezt hogy csinálja meg. A másik meg, hogy lehet bele DVD-t dugni. Uh-huh. A végtelenül modern magyar rendőrség és bíróság ugyanis a terjedelmesebb anyagokat DVD-re másolva adja át.
Perben állok, és ott, amikor még nem volt ügyvédem, akkor azt gondoltam, hogy én ezt meg fogom tudni oldani az ANK felületén én. Aztán utána egy párszor úgy voltam vele, tehát hogy maga a beadvány megírása az kevesebb problémát okozott, mint azt, hogy ezen a felületen kiválasztom, hogy melyik nyomtatvány ez, vagy ez. Tehát, hogy számomra nem volt egyértelmű sok éves közigazgatási tapasztalattal, tehát ami azt jelenti, hogy hülye rendszereket, hülye programokat azért az a munkám része, hogy abban dolgozom, teljesen illogikus és követhetetlen, de ezt nem sikerült megugrani. Tehát, hogy ez nagyon bonyolultnak találtam. Tehát végülis azért volt annyira bonyolult, mert annyira gagyi, hogy már ugye nem is tudom követni, hogy az mi lenne.
Na most örvendezzen a te lelked, hiszen eljött, most elfejtettem a nevét, az is egy rövidítés, de az a lényeg, hogy az volt tavaly a mondás, hogy meg fog szűnni az ANK, mint a bíróságokkal kapcsolattartásnak a felülete, és be fognak vezetni egy gyönyörű új rendszert, tehát ahol rózsaillatú bikinis lányok kísérnek be az elektronikus nyilvántartásos dolgokra. Na, fogták magukat, és az ANK űrlapjait átkonvertálták egy másik rendszerbe, amit most a bíróság honlapjáról lehet elérni.
Jó, tehát akkor jól sikerült.
Igen, a legnagyobb fejlesztés az, hogy az ANK nyomtatványokat el lehetett menteni, és ha hasonló nyomtatványt adtál be, csak a nevet átírtad, aztán hadd szóljon, az új rendszerben ez a szolgáltatás megszűnt.
Hát úgy vannak, hogy dolgozzon az ügyvéd meg a pénzéért.
Dolgozzon meg az ügyvéd a pénzéért, így van.
Tehát, nem Ctrl-C, Ctrl-V.
Ez a teljes fejetlenség.
Igazából szerinted az a probléma, hogy nem érdekli őket, tehát bennem ezt szokott felmerülni, nem érdekli magát a közigazgatást vezető valakiket, tehát nem érdekli, és azért van ez így, vagy valakinek ez marha nagy buli volt, elszámolt ezzel kapcsolatban rengeteg
B.
Esetleg, és én a harmadiknak is meg azt is fenntartom, hogy nem értenek hozzá, tehát nincs szakember.
Szakember van.
Tehát, hogy lenne olyan, aki ért hozzá.
Lenne olyan, aki ért hozzá, csak meg
jó, akkor B.
100 forintot elkülönítenek az elindult, az új elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer, ami mellett határozatlan ideig még lehet alkalmazni a régit. Ennek az az oka, hogy az új az elindult, és hát állítólag van ott valami, amit majd megnézünk, hogy micsoda, de az összes kiszivárgott hír azt mondja, hogy ez valójában nem létezik. Megkaptak 100 forintot arra, hogy csinálják meg, abból mindig azt szokták tőlem kérdezni, mikor érjük utol Ausztriát, akkor, amikor Magyarországon ugyanannyi lesz az alkotmányos költség, mint Ausztriában, ahol fix 30%. Mindenki tudja. Megcsinálják a dolgot, és lenyúlnak belőle 30%-ot, mi lenyúlunk 70%-ot, és nem csináljuk meg a dolgot.
Értem.
Úgyhogy most írok egyébként a Múzsán egy cikksorozatot, most reklámozom egy kicsit.
Pont akartam azt is, hogy, mi ez a DMM.
Remélem, hogy majd a Gulyás Marci ezt megbocsátja nekem, hogy itt reklámozom a konkurenciát, de elkezdtem egy cikksorozatot, aminek az a cím, hogy mit várok Magyar Pétertől, ami azért van, mert...
Tegnap volt először. Tessék, én megolvasom.
Na mindenki, hogy én akkor most szeretem Magyar Pétert, és szép magyar szóval approvalom Magyar Pétert, vagy nem, vagy éppen egyetértek azzal, hogy ez egy szemét alak, akit tulajdonképpen Orbán Viktor futtat. Szokásos. Mondtam, hogy én ezzel nem akarok foglalkozni, mert a politikai drukkerkedés távol áll tőlem, viszont azt leírom, hogy milyen problémákat látok a mostani kormányzásban, és hogy látnám ezt javíthatónak. Nyilván clickbait jelleggel ezt a címet adom neki, holott tulajdonképpen ennek nincsen köze Magyar Péter ennek a cikksorozatnak. Na, ennek már vázlata megvan annak a cikknek, meg fogja állni pár héten belül. Ennek az a címe, hogy önálló informatikai minisztériumot Budapesten, mert az, hogy ahogy a magyar állam és az állampolgárainak elektronikus kapcsolattartási lehetőségei vannak, jelen állapotban olyan, mint amikor a Dunán csak a jégzajlás után volt ilyen ponton híd, mert nem volt rendes híd, és Széchenyi csinált, hozta össze, hogy legyen híd. Tehát jelenleg informatikai kormányzási szempontból Magyarország ott tart, hogy nincs a Dunán híd.
Jó, de ez tök jó, mert akkor az azt jelenti, hogy lehet építkezni.
Hát lehet, sőt kell is.
Hát most akkor gyakorlatilag a nullán. Kicsit talán lehet, hogy attól eljöttünk már. Hát, de lehet, hogy lefelé, azt még most néha úgy érzem.
Alapvetően lefelé, mert nyilván az egyes hivatalok elkezdték megoldogatni a problémáikat. Például a átlag budapesti rendőrnyomozónak az égvilágon semmilyen problémája nincs azzal, ha egy ügyvéd e-mailben küld meg hatalmazást. Nem kéri, hogy az elektronikusan hitelesített akármilyen rendszeren jöjjön, úgyis ide fogja tolni a ronda pofáját az illető, úgyis meg fogom nézni az igazolványát, úgyis én rendőr vagyok, megismerem az ügyvédet, mert allergiás reakcióm van, ha meglátok egyet, tehát nem merül fel annak a veszélye, hogy ez a meghatalmazás ez valami kamu lenne. A rendőrségi iratbenyújtás az a Gmail segítségével történik. Nyilván van nekik valami nagyon jó rendszerük, amit valami nagyon sok pénzért megcsináltak. Azt hiszem Innova névre hallgat, a kutya nem használja. Az egész rendőrkapitányságon, ahol ugye ilyen Streitmann Theodor és társa gőzkompjútergyára típusú gépekkel dolgoznak, 1902-ből, szénnel fel kell fűteni reggel. Szóval a kapitányságon úgyis csak az ezredes úrnak az irodájában van egy gép, amin megy az e-papír, meg ez az Innova. Tehát, hogy küldjön e-mailt, ügyvéd úr. Persze, letöltjük telefonról, megnézzük, semmi baj. Átugorja a működő képesség érdekében ilyen akadályokat a bármilyen igazgatás, ez esetben a rendőrségi, de ehhez tényleg már legalább egy minisztérium vagy államtitkárság kell, hogy elinduljon ezzel kapcsolatban a klasszikus közigazgatási munka, írjuk össze, milyen nyilvántartások vannak, írjuk össze, hogy azok milyen informatikai alapon nyugszanak, írjuk össze, hogy stb. Írjuk, csináljuk meg a második József által feltalált fejrovatos összeírást a dologgal kapcsolatban, és aztán hozzunk egy szakpolitikai döntést. A szakpolitikai döntés az, hogy ezek közül az egyik, vagy ezek közül egyik sem lesz az, amelyiket kifejlesztjük univerzálisra. Ezután lehet költségvetési tervezést csinálni, ezután lehet pályázatot kiírni, stb. Nálunk kiírják a pályázatot, most akkor kiírták a pályázatot, mert jött az EU pénz, amit el kellett költeni, elment valahova az EU pénz mindenféle tervezés nélkül. Az informatikai szolgáltatások terén ezzel szintén óriási kárt okoztak, legalább akkorát, mint a közig rendszer szétverésével, és ezt vagy egy informatikai minisztériumnak, vagy egy belügyminisztérium informatikai államtitkárságának kellene olyanra összehozni, hogy ne önállóskodjon senki, se az országos bírósági hivatal, se az országos rendőrfőkapitányság, se a földhivatal, senki ne önállóskodjon, ez az informatikai rendszer, és mindent ez alá fejlesztünk be. Ugye a DÁP meg a Magyarország.hu az egy elretett kísérlet, csak nem lesz sikeres. Egyébként van fogadásom valakivel, nekem még nincs ügyfélkapu pluszom. Tudod miért?
Nem tudom, de még nekem sincs, mert 15-e a határidő.
Egyrészt 15-e a határidő, másrészt például az online árverési felületre nem lehet ügyfélkapu plusszal belépni. Csak sima ügyfélkapuban. Tehát, hogy
nekem valószínűleg azért lesz kötelező, mert hogyha én ugye az ASP-be, amiben nekünk kell az informatikai rendszerbe dolgozni és oda belépni, oda szerintem majd az a cél, hogy oda DÁP-al lehet csak, tehát hogy ugye most is mi személyigazolványt buglosunk mindenhova, azzal lépegetünk be ezt a csippeset, aminek ugye mint kiderült, akkor is az volt a nagy innováció, hogy az majd milyen szuper lesz, aztán annak semmi értelme.
Vettük egy olvasót, azóta is a dobozban van az irodában, mert semmire se tudjuk használni.
Aha. Jó, a rendszerbe azokkal kell beledugdosni kell a személyigazolványt.
Hazudok, mert a bírósági aktabetekintő rendszerbe elvileg be lehet felelépni. Ismerek olyan ügyvédet, aki lépett már be.
Szeretem, amikor a december 28-ai magyar közlönyben van valami olyasmi módosítás, hogy január 1-től akkor mi mondjuk megint jegyzői hatáskör, mi az, ami változik. Az ilyeneket szeretem, megadják a felkészülést.
Tavaly karácsony volt, azt hiszem 27-én jött ki a rendelet, ugye már akkor el kellett volna kezdődni a elektronikus ingatlan nyilvántartásnak, De akkor még egy papírlapra zsírkrétával rajzolt verziót se tudott mutatni a fejlesztő, úgyhogy nem kezdődött el, és 27-én kijött a rendelet, hogy egy évvel el van halasztva.
Vagy még esetleg én arra gondoltam, hogy 15-e után, ilyen január 1-ére visszamenő hatája mondják, hogy tehát még ezek szoktak lenni az ilyen klasszikus megoldások, ugye, ami tudjuk, hogy ilyen nincsen, de mégis van.
Hát az egész magyar jogrendszer az ilyen nincs és mégis van kategória.
Igen, az ilyen személyes tapasztalataim a munkavégzéssel kapcsolatban, de gondolom erről neked is vannak az sztóriaid, hogy milyen az, amikor látod azt, hogy mennyire megalapozott a jogalkotási folyamat, tehát hogy valami adott adhok élethelyzetre. És akkor az én kedvenc podcast felvétel, amit a dr. Gajdúság Györggyel csináltam, azt nem tudom, meghallgatta, de a jogias közigazgatásról szólt, és ő MTA, most már Hunren kutató professzor, és ő azt kutatja, ugye, hogy a magyaroknak fokozott igény van a rend iránt, ami egy nagyon érdekes fogalom nyilván, hogy mit értünk rajta, de egyrésztről mindenki úgy érti, hogy hát a rend az ott kezd, vele minden rendben, a szomszéddal kell kezdeni. Tehát ugye ez az egyik, ugye ez ilyen mindannyian tudjuk, hogy sose velünk van a probléma, hanem mindig mással.
Magyar népnek van egy nagyon egyedi módszere a csalán írtására, amit a 18-as karikát elkerülendő nem fogok mondani.
Ő neki van, hogy a közigazgatásnak egy ilyen Magyarországon alapmegoldása, hogy akkor hozunk rá egy jogszabályt. Mint például most ugye a kegyelmi botránynál, akkor ugye elvették a jogkörét a bizonyos esetekben nem adhat a köztársasági elnök kegyelmet. És akkor hoztak egy jogszabályt, és megoldották az ügyet. Igen. És akkor most csak a legmagasabb szintről hozok példát, tehát hogy olyan eseteket raknak, belevesznek, aminek semmi értelme így, az egészet látszik, hogy nem rendszerben gondolkodnak, hanem egy ilyen részét az egésznek meg akarja valamire, azt gondolja, hogy azzal megoldja. És akkor ez gyakorlatilag ugye ezt a jogias jellegét erősíti a közigazgatásnak, mert a közigazgatásnak az nem erről kellene szólni, hanem mondjuk szolgáltatás szervezésről alapesetben.
Arról,
hogy szabályokat hozunk rá adott élethelyzetekre, amit amúgy sem érdekel senkit. Ezt csak így fel lehet mutatni, hogy akkor ezt is megoldottuk, ezt a helyzetet.
Igen, ez egy óriási téma, a jogfetisizmus Magyarországon. Írtam is róla, más podcastben is beszéltem már róla. Borzasztó. Tehát ugye, például a BTK-t telepakolták azért, mindenért 10 év jár. Na és? Senki sem úgy megy bűnözni, hogy azt számogatja, hogy hány évet fog ülni érte. Ez a világ legnagyobb tévedése. Vagy hogy ez a tiltsuk be. Hát barátom, tiltsd be. Hát szerinted, drága barátom, a drogdíler meg a prostituált az jó kedvében áll az utcasar? Nem. Ha lehetősége lenne arra, hogy könyvtárosként dolgozzon, és könyvtárosként havi 1 millió forintot keressen, akkor nem kurva lenne, hanem könyvtáros. De nincs lehetősége rá, hiszen A. analfabéta, B. bezártuk a könyvtárat, C. amíg létezett a könyvtár, addig se fizettük a könyvtárosnak 1 millió forintot. Tehát, és akkor most betiltjuk, ne álljon, akkor éhen fog halni. Tehát, hogy mindent jogszabállyal kezelünk Magyarországon.
Hát a klasszikus példa ezzel a 8. kerületben, ugye, amit kitalálták, hogy a hajléktalanokat, ha betiltják azt, hogy hajléktalanok legyenek, akkor az megoldják a problémát. Hát igen. Én azt is tudni kell, hogy ez sokáig nagy hatásfokkal működött, egészen pontosan az volt, természetesen nem a mostani önkormányzati vezetésnek, az volt a közterületfelügyelőknek a feladata, hogy kerülethatáron túlra küldjék el hát az embereket, ez volt a megoldás.
Ez legendás, ezt egyszer egy váci rendőrtől hallottam, hogy az a hosszú rúd, ami nekik volt, azt tudod miért volt?
Hosszú rúd?
Egy hosszú rúd.
Nem? De én váci vagyok, úgyhogy ez most nagyon érdekel, hogy mik vannak Vácon.
Egy hosszú rúd segítségével tudsz a váci vízi hullából dunakeszi vízi hullát csinálni.
Nem kell az sem.
Megtolod és leúszik.
És dunakeszire. De ezt, tehát én Szödligeten voltam jegyző nagyon sokáig. Máshol is előfordul ilyesmi, hogy segítünk a problémán. Igen, ugye ez...
Igen, de most egyébként a hajléktalanok büntetése az egy másik szempontból is, és annak van köze a közigazgatási, vagy igazgatás szervezés, vagy erőforrás szervezési okok, dolgokhoz. Tegyük félre egy pillanatra azt, hogy mennyire emberi dolog valakit olyas valamiért büntetni, amihez lehet, hogy akkor elkövette élete hibáját, amikor 6. korában egyszer először beleszívott a technokolor zacskóba, és ezért aztán őt életfogytiglan büntetni kell, de ezt most tegyük félre. Azt mondjuk, hogy menjen a magyar rendőrség, aztán büntesse meg a hajléktalanokat. Aki ezt a szabályt hozta, az még nem járt a Tolnai utcába. De menjen fel a kapitányságra a 8 kertbe, azt nézze meg, hogy mi van ott. Hány ember van ott, nem is a Tolnai, minden, már a szomszéd utca. Én úgy, hogy a bloggerkedés mellett már elég keveset ügyvédkedek, és nem csak büntetőt, név szerint fel tudom sorolni a 8. kerületi nyomozókat. Miért? Azért, mert 4 van. Tehát, és hogy ez a rendőrség menjen ki, azt a nagyon kevés hajléktalant, aki a 8. kerületben elő szokott fordulni, vagy akár a 9-ben, vagy akár a 7-ben, szedje össze.
És képzeld el, hogy az önkormányzat támogatja a rendőrséget abban, hogy minél több rendőr legyen, hogy nagyobb legyen a közterületi jelenlét. Tehát az önkormányzat fenntart úgynevezett rendőrlakásokat, amit hogy támogatásként jelképes összegért. Senki nem akar rendőr lenni, nem is értem. Tehát, hogy az önkormányzat, én mindig azt látom, hogy ottól az állam kudarcot mondott, egy rakásterületen, ami nem a mi dolgunk lenne. Nyilván a rendőrség hogyan működik, nekem, mint önkormányzatnak semmi közöm nincsen hozzá, de közben meg mégis van, hiszen elvárják, nyilván a választópolgár azt várja el, hogy lássa mindenhol rendőrt és intézkedjenek. Én meg, mint önkormányzat azt mondom csinálni, hogy próbálok egy ilyen támogatási rendszert kitalálni, hogy akkor legyen kedvet csináljak ahhoz, hogy valaki a 8. kerületben legyen rendőr. Csak igen. Hogy ez megint ugye nem önkormányzati feladat, hanem nem. Ez ugye a klasszikus állami feladat, és én ugyanezt látom a Kliknél. Tehát a Klik is úgy működteti az iskolákat, hogy azért az önkormányzatoktól gyakorlatilag elvárja.
Meg az iskolai alapítvány.
Az a szülők. Az egy másik dolog. De hogy az önkormányzattól is elvárja. És mint önkormányzat kénytelen vagyok ebbe belemenni, hiszen nekem az az érdekem, hogy magasabb színvonalot biztosít csak bármit, tehát tárgyi feltételeket, személyi feltételeket, hogy ne menjenek el abból az iskolából a gyerekek, ne legyen egy szegregátumos iskola, hanem maradjon egy jó minőségű oktatás, akkor mint önkormányzat nekem olyat kell megoldani, amihez
semmi
közöm nincsen. Tehát, hogy én azt látom, hogy az állam kilép, és akkor az önkormányzat beszivárog, mert nincs más választása, és egyre kevesebb pénzből kell ezt megoldani, mert ugye az meg nálunk van, már hogy nálunk van idézőjelben mondjuk iparűzési adó, klasszik ilyen történet, hogy azt még el lehet venni.
Igen, hát az egy nagyon gyönyörű példa volt, én Nyíregyházán nőttem fel, és ott a gimnáziumban, az Rinyi Ilona gimnáziumban jártam, ami egyrészt a megyei elit gazdag hülye gyerekeinek iskolája, másrészt egy nagyon jó iskola, több generációnyi nagyon jó igazgató igazgatta, és ez meglátszik rajta. És miután a megyei elit gyerekei azért általában odajártak, ez egy gazdag iskola. Tudok olyanról, hogy valami, tehát a szürke zónából a világos szürke zónába magát felküzdő, a sötét szürke zónából a világos szürke zónába magát felküzdő szülő gyereke odajár, vett 10 számítógépet, ez nem most volt, de 20 éve. De mindig volt ilyen, tehát, hogy edzőtermi gyúróeszközöket importáló szülő lerakott a tornaterembe 3 megfelelő gyúrógépet, stb. És a számítógéppark is mindig nagyon jó volt. Na most a megyei Klik azzal kezdte a működését, hogy megjelent a gimnáziumban és rekvirált magának 10 számítógépet. Azóta is nagyon szeretik egymást a gimnázium meg a Klik.
Hát végül is a járási hivatal is az önkormányzati hivataloknak a testén szó szerint, mert hogy még az épületében az ő bútoraikkal azzal jöttek létre, tehát hogy gyakorlatilag ugyanez történt, fogták, elvitték a jó minőségű. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ezek a bútorok, amik egy átlag hivatalban vannak, mint 1985-ben a Tószegi Petőfi MGTS-nek az irodája, ahol anyukám dolgozott, hogy ez pont ugyanolyan.
Ez a pici kis résztáblával, ami rá van ütve Szegeddsel, és rá van írva, hogy még mit tudom én, most már megint járásbíróság, de a bíróságon az asztalra a kis résztábla akkor lett rátéve, amikor 72 előtt még járásbíróság volt.
Mindenképpen szeretnék egy ilyen pozitív befejezést. Az, hogy a reményt is lehessen éreztetni. De nem tudom, hogy mit is kérdezek, mert egy rakás dolgot még akartam. Például azt nem kérdeztem meg, hogy miért lesz valaki ügyvéd. Az érdekel, de ez most tényleg...
Péteri Zoltán professzor, aki egy nagy koponya volt szintén, és nagy hatású tanárom a Pázmányon. Az egyik előadásán első évben ilyen jogelméleti tárgyat tanított nekünk, így ránk nézett, és azt mondta, hogy 400-valahány fős évfolyam voltunk, és azt mondta, hogy kollégák, maguk között van 4-5 született jogász, akinek őstehetsége van ahhoz, hogy ügyvédkedjen, bíráskodjon, vagy éppen a közigazgatásban brillírozzon. Vannak önök között olyanok, akik abszolút tehetségtelenek, de a derékhadat azok alkotják, akik egyébként okosak és ki tudnának valamiben teljesedni, de a társadalmi elvárás az, hogy legyen egy jó diplomájuk, ezért jogászok lesznek. Péteri professzor úrnak ebben 101%-osan igaza volt. Én ebbe a 3. kategóriába tartozok, nem vagyok őstehetség, de klasszikus gyenge voltam matekból, tehát nem közgázra mentem, hanem jogra módon kerültem a jogi egyetemre.
De miért nem mondjuk szociológia, vagy politológia, vagy bölcsész?
Sorolt fel az általad ismert jómódú szociológusokat, bölcsészeket, bölcsészből van, aki nem tudom én, az ország egyetlen szingalézul beszélő valaki, és ebből megél. Tulajdonképpen a legjobb szándékkal, de hazudtak nekünk akkor, amikor azt mondták, hogy a mi jogi vagy közgázdiplománk ér valami. Az orvosi az ér, mert a seggeluka ugyanott van a magyar embernek is, meg a német embernek is, tehát az ehhez értő orvos az megtalálja érdeklődése tárgyát mind a két országban, de az, amit itt nekünk társadalomtudományok címén oktattak, rendkívül speciális dolog, és nagyon korlátozottan fejleszthető, és nagyon korlátozottan alkalmazható máshol. És nem csak azért, mert a magyar jog nem ugyanolyan, mint az osztrák, hanem például a Magyar Jogi Egyetem nem tanít jogesetfeldolgozást. Tehát a szubszumpció művészetét, ami a hallgatóknak mondom, jogi tényállásnak a behozatala a megfelelő jogszabály alá, és hogy az ember ránézésre tudja, hogy amit most neki eldadogott a ügyfél, az egy hibás teljesítés, vagy egy érvénytelenség. Ezt nem megtanítják az elméletet, aztán menj ki a hóra is, előbb-utóbb majd megjön a gyakorlati ismeret hozzá. Tehát nem tanítanak alapvető gyakorlati skilleket a magyar társadalomtudományi, és legyen itt a közgazdaságtudományi, jogtudományi, vagy bármilyen más társadalomtudományi oktatásban. Egy ilyen elvont értelmiségi képzést kapunk, pontosan annyit ér, amennyire valaki találkozik egy-egy jó tanárral, meg amit maga utána hozzátesz és önszorgalmából megtanul. És ha lenne gyerekem, akkor annak én most azt mondanám, ne engedjen annak a társadalmi elvárásnak, hogy neki majd jobb lesz akkor, ha ezekre az oktatásokra megy, nem menjen ahhoz, amelyikhez kedve, menjen arra, amelyikre alkalmas, vagy kedve van hozzá, vagy lelkesen csinálni tudja, mert akkor megvan az esélye arra, hogy egyrészt találkozik normális oktatással, másrészt, ha nem, akkor meg el tud menni olyan helyre, ahol találkozik normális oktatással. Ugye 8. kerület, Pázmány kampusz. Én azt nem értem az egészben. Pontosabban, de a magyar politikai dilit ismerő énem nagyon pontosan érti, hogy ott mi történik, hogy nem tudom, Salgó-Tarján, vagy Békés Csaba, vagy kiadott építési...
Hajdubihar. Jelentős helyismerettel.
Igen, tehát a Fidesz adta be, tehát jó. Ezt a részét értem, hogy miért csinálják, mert nagyon sok pénzt lehet belőle kiszedni. A következő kérdés, ki a fene fog oda járni? Hát ugye én vagyok 81-es születési dátumommal a legfiatalabb Ratko unok a generáció. Hivatalosan 80-ban van vége, de az ilyen későn szülő, édesanyám ugye későn szülőnek számított, mert 30 vagy 31 évesen szült meg engem, akkor ugye még a 30 fölötti oda volt írva, hogy idős anya.
Igen, tudom.
Én vagyok az utolsó. Még a 85-ös évjárat volt valamilyen oknál fogva viszonylag nagyobb. Azóta meredeken megy le minden évjáratnak a létszáma. A magyar társadalmi elit az már rég nem gondolkozik magyar egyetemben, hiszen a magyar tandíjak majdhogy nem összevethetők a bécsi tandíjakkal, az állami helyek számát meg nagyon levitték, ki a fene fog járni a Pázmány Egyetemre, vagy akármelyik ilyen magyar, ez a építünk egy óriási kampusz neki, ahol akár több ezer diákot, és milyen több ezer diákot? A magyar iskola rendszerből kétféle gyerek jön ki 16-18 évesen, az egyik, amelyik nem tud összefüggően olvasni, a másik, amelyiknek van 3 nyelvvizsgája, és Glasgow-ban kezdi meg szeptemberben az első szemeszterét az egyetemen. Nagyon megéri ezért szétrombolni a 6-os stúdiót, és odaépíteni egy valamiféle kacsalában forgó kastélyt.
Igen, ráadásul másodszor, ugye, mert a Pázmánynak van egy kampusza, volt már egy próbálkozás ezzel kapcsolatban. Igen, ami gyakorlatilag az enyészeté.
Ami az enyészeté, hát én voltam ott, volt egy ilyen udvarszerű rész, ami le volt burkolva ilyen csúszós kővel, annyian törték el rajta a kezüket meg a lábukat, hogy télen le volt zárva, nem volt szabad oda menni, meg szóval ilyen nem lehetett fűteni.
És egyházáról miért pont Pázmányt választottam?
Nem vettek fel az Eltére, ilyen egyszerű.
Oké, és akkor miért nem mondjuk mást?
Az volt a 2. számú pesti egyetem.
Értem.
A Pest az biztos volt, az eltés felvételiből egy ponttal lemaradtam. Másrészt, másik dolog, amit a 16 éves énemnek elmondanék, hogy ezt a pontrendszert, meg az ilyen fakultációt úgyis felvesznek valamelyik jogi egyetemre, és mindegyiken ugyanolyan pocsék jogi oktatás folyik. Ha meg akarod tanulni a jogot, akkor megtanulod a Károlin is, ha nem akarod megtanulni, akkor az eltén se verik a fejedbe.
Te magad is említetted azt, hogy ugye második József meg Mária Terézia azok nem a miközben felépítettek, vagy elindították azt, hogy legyen egy jól működő közigazgatásunk, hogy nem túl szexi figurái a történelemnek. Most maradjunk annál, hogy nem túl szexi, nem túl elismertek. Volt egy ilyen kérdésem, hogy szerinted a közigazgatás az valaha lehet szexi?
Igen, amikor az ügyvédek népszerűek lesznek.
Ez össze van kötve?
Hát, meg piros hó esik.
Túl sok ügyvédet ismerek ahhoz, hogy ne kedveljem őket.
Tehát, hogy nekem...
Nekem ez ezért van, ugye ez az embernek a tanulmányaiból ered ez, hogy vannak olyan emberek, akik tudom, hogy kivel nem szeretnék kapcsolatba kerülni, azok sajnos nagy részt ügyvédek. De a legtöbb embernek még ugyanilyen van az, amit te is mondtad, hogy a közigazgatásban dolgozókat azoknak tartják egy ilyen külön állatfajnak, akit jobb messziről elkerülni. Az ügyvédeket meg tudom érteni, hogy miért akarják elkerülni, de akik a közigazgatáson dolgoznak.
Hát, amit mondtál, hogy amikor a közigazgatás jól működik, tisztelt hölgyem, önnek egy hónap múlva lejár a jogosítványa. Szíveskedjék ezt a levelet nekünk visszaküldeni. Postafordultával küldünk önnek egy új személyi igazolványt. Ez a világ legtermészetesebb dolga, és az ember észre se veszi. Amikor rendőr szállít ki a kocsitból, hogy magának le van járva a személyi igazolványa, menjen el a kormányhivatalba, azt csináltasson egy másikat, 2 órát a kormányhivatalban. Ezt közlik veled, hogy nem a jó papírt hoztad el, akkor nem szereted a közigazgatást is. És az emberek seki se arra az ügyvédre emlékszik, aki kihozta a sítről, hanem arra, aki elszedte tőle a gyereket, vagy a nem tudom én hasonló. Meg az ügyvéd az emberek fejében a dögevő, aki az emberek nyomorán élősködik. Volt erről egy vita az ügyvédi kamarán belül, hogy kellene nekünk egy ilyen idézőjelben cukiság kampányt csinálni, ugye a közjegyzők csináltak egyet, és ezért merült fel, hogy kellene nekünk is. És én az ellenzői közé voltam, hogy gyerekek, olyan kampányt nem tudunk csinálni, sok pénzért se, ami ezt az alappercepciót megváltoztatná. Fölösleges. Nem vagyunk népszerűek, ennyi, de ezzel...
A honlapodon a következő szöveged, az ügyvédi honlapodon. Nem kell ügyvéd, minden fent van a neten. Igaza van, én is grafikus nélkül csináltam ezt az oldalt, ugye milyen jó lett? Először fizettem egynek, de azóta már én csinálom. És akkor azt gondolom, ez lehetne a közigazgatás mottója is, mert ugye az is ilyen, hogy ahhoz is mindenkiért.
Mindenkiért, a focihoz is, meg a pénzügyekhez, meg a mindig mindenhez nagyon értünk. Igen, mindenki ért, és miután ugye az a alappercepció, hogy be kell zárni, és vissza kell vágni, minden hozzáértő ember rögtön tudja, hogy meg kéne szüntetni az összes hivatalt. Aztán amikor az első probléma jön, és megkérdi, hogy jó, de hány homokzsákunk van leraktározva az árvíz esetére? Hát kérdezzük meg, ki vezeti a homokzsák nyilvántartást? Ja, a hivatal, amit betetszett záratni. Akkor ezt most honnan fogjuk tudni? Hát alapvetően ez a községeknél van raktárban. 8 jegyzőt fel kell hívni, a 8 jegyző e-mailben holnapra elküldi, hogy hány homokzsákunk van. Azt összevetjük az utolsó 12 évvel ezelőtti homokzsák nyilvántartásukról, és drukkolunk, hogy amíg ezt megcsináljuk, addig a Tisza is várjon azzal, hogy felér a töltés szintjéig. Magyar állam az mindig nagyon bürokratikus volt, de most belegondolsz, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt volt olyan, hogy TS, ahol volt X darab, legalább a könyvelőnek volt, ha nem is diplomája, de a technikuma, meg mérleképes vizsgája, hogy tudja könyvelni a TS-t. Az agromókusnak volt agrármérnök diplomája, legalább főiskolai. A TS elnöknek vagy volt, vagy nem volt, de ha nem volt, akkor...
Akkor is Foxy Maxi biztos volt.
Foxy Maxi biztos volt, meg édesanyám a nyíregyházi főiskolát igazgatta jó sokáig. Minden ilyen hajjakend, legalább valami művelődés szervező 3 éves akármit, hogy ne legyen már ő a nem diplomás a falu elitjében. Oda-oda lehetett telefonálni, hogy felpuffadt a tehén, meg kéne szúrni. Most már szerintem ezzel is a jegyzőt hívják fel, és ő meg tudja, hogy ki az, akinek van a megfelelő egyébként trokár elnevezésű eszköze, amivel meg kell szúrni a tehenet. Tehát, hogy tényleg mindennel a jegyzőt hívják fel. De szerintem a fene tudja, a legtöbb, akit ismerek, ezt élvezi. Te is gondolom.
Nekem ezzel soha nem volt problémám. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a közigazgatásnak ez a része, ami nagyon-nagyon sokrétű, biztosan nem unalmas, és ebben van meg leginkább az a szabad.
Ha valami reménnyel kell befejezni ezt az egész adást, akkor az, hogy az erre való igény, meg az erre való képesség, az megvan Magyarországon. Tehát ha itt valaki tisztességgel akar igazgatni, még ha nincsenek is olyan elvont céljai, hogy közigazgatási szintek rendbetétele, meg mit tudom én, ha valaki ezt az országot tisztességesen akarja igazgatni, akkor a normálisan működő közigazgatás egyszerűen meg fog történni ezzel az országgal. Tehát, mert előbb-utóbb kulturális gyökereink miatt ki fog alakulni, hogy hú, hát akkor igen, a jegyzőknek befutnak a jelentései, ezt mit kéne ezzel csinálni? legyen egy ilyen megyei tanács, ez az, megyei önkormányzat, jaj de jó, akkor legyen egy olyan...
Tudod, ez csodálatosan működik választáskor, hiszen a választáskor, ugye, mint helyi választási iroda, akkor a megyei választási, vagy területi választási iroda, stb. Tehát, hogy akkor ez gyönyörű szépen fel van építve, ehhez nem nyúltak hozzá.
Igen, meg hogy most ugye bevezették, hogy legyen főispán újra, aki ugye az államot képviseli a megyében. Jó, ez nagyon jó, mert ő az államot képviseli, de kéne valaki, aki ezeket a helyi inputokat összegyűjti, és ő tulajdonképpen a megye képviselője az állammal szemben, el kéne találni ezt a tisztségviselőt, legyen ő az alispán. És visszatalálunk oda, ahol 1912-ben tartottunk, hogy a magyar állam működésének természetes állapota, hogy az állam képviselteti magát a megyében a főispánnal, a megye képviselteti magát az állammal szemben az alispánnal, az a kettőjük veszekedéséből jön ki az, hogy működik jól egy megye vagy egy régió. Ezek Magyarországon természetes dolgok, és ha valaki ezt aktívan nem akadályozza, akkor ezek lehet, hogy más néven, de kialakulnak, meg ki kell nekik alakulni, mert a közigazgatást utáló emberek valójában elvárják ezt az egészet az országtól, meg a kormánytól, meg a megyétől, meg a falutól, és ezért írom, hogy Magyarországon nem csökkenteni kell a bürokráciát, hanem hagyni kell működni. Mert a magyar bürokrácia úgy, ahogy van, magától hagyományokon álló, kialakult kultúrájú működő dolog. Ez olyan, mint amikor valakire rájön a hoppáré és kovászos kenyereket akar sütni, ez a Covid egyik óriási őrülete volt. Ha egy evőkanál kovászt kap valakitől, és egy kis cukros tejjel összekeveri, akkor lesz kovász. És Magyarországon van bőven kovász, ez meg kell azonnal, amint nem akadályozzák.
Jó, köszönöm szépen ezt a reménykeltő befejezést. Tehát akkor az a lényeg, hogy van remény.
És van, lesz még van otthon kovász?
Nincs. De
iránézésre nem tűntél annak az ember.
Nem, én a Covid alatt a polgármesteri hivatalt kifestettem, meg... rendet raktunk, a irattárat rendeztünk, tehát nekünk elfoglaltuk magunkat ezzel kapcsolatban, hogy nagybetűt otthon kell lenni, és kovászos kenyeret kelljen csinálni, tehát erre azért figyeltünk, hogy ne. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, köszönjük Bozzai Balázsnak a szerkesztői, Irsik Bencének a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseitek és téma és vendégjavaslataitokat, írjatok nekünk a podcast@ezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. Köszönöm szépen.
Köszönöm.